Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
A következő percekben az Európai Parlament Magyarországot érintő állásfoglalásának hátteréről beszélek Fóris Györggyel, a Brux Info elemzőjével.
Formálisan van egy létező joggá. A Lisszaboni szerződéssel szerződéses intézményesült joggá vált az, hogyha valamely tagállam esetében vélelmezhető, hogy az ottani intézményrendszerek, jogrendszerek működése eltér az Európai Uniós szerződésben rögzített alapelvektől, értékektől, például a piacgazdaság működtetése, vagy az intézményi rendszer, a hatalmi ágok szétválasztása, vagy jogállamiság megléte szempontjából, akkor elindítható most már egy eljárás, aminek keretében ezt a tagországot megkérdezik, elkezdődik vele egy párbeszéd, és adott esetben ajánlást tesznek neki idővel, kvázi megpróbálják utasítani korrekcióra, és hogyha az sem válik be, akkor szankciók is történhet. Az, hogy ki kezdheti el ezt az eljárást, több lábon áll. Részint a tagállamok egyharmada láthatja úgy, hogy valami nem stimmel az egyik társuknál, és akkor elindít egy eljárást. Részint az Európai Bizottság, mint a szerződés őre, ő maga. Részint pedig az Európai Parlament is megkapta jót rá, hogyha úgy érzi, akkor úgynevezett minősített többséggel, ezt azért írták elő, hogy ne csak egy éppen az ülésteremben levő képviselői csoport hozza ezt meg, hanem tényleg a 750 képviselőnek egy jelentős hányada. Ha megszavazza, hogy neki kétségei vannak az adott tagországgal szemben, akkor kezdeményezheti a tagországok, nem elvégül is a tagországok állam és kormányfői az a végső testület, ami aztán dönt erről az egészről, hogy vizsgálják meg a helyzetet. Ha most Magyarország kapcsán ebben a fázisban vagyunk a parlamentben, elkezdték előkészíteni egy olyan határozat, majd ősszelesedékes netáni megszavazását, amihez pillanatnyilag a parlament szakbizottságai tesznek hozzá véleménykockákon.
Ezeket a kritériumokat, amikről beszéltél a beszélgetésünk elején, ezeket ki állapítja meg, hogy, vagy ki mondja azt, hogy egyes jogállami vagy korrupciós kritériumok nem felelnek meg az uniós jognak, vagy az előírásoknak, elvárásoknak?
Ez az egésznek a fenesége, ez így gyenge a dolog, de soha nem is lehet majd teljesen kodifikálni. Ha egy tagország az Európai Uniós alapszerződésben rögzített konkrét jogszabályokat sért meg, ezek többnyire technikaiak, piacműködéssel összefüggek, környezetvédelemmel vagy hasonlóval, az egyszerű, mert összevetik a szöveget, a gyakorlatot is kimutatnak egy eltérést. Itt azonban a politikai intézményrendszer működtetéséről van szó. Sokáig az nem is volt rá lehetőség, hogy ez bármilyen unió szintű, korábban még közös piac szintű ügykezelés témája legyen, mert egyszerűen megfoghatatlan volt. A gyakorlatban ugyanakkor azért volt arra példa, hogy ilyen alapon is az Európai Unió politizált. Például, amikor Görögországban katonai hunta volt, akkor az akkori közös piac korlátozta a kapcsolatot Görögországgal. A frankó és Spanyolország működő piacgazdaság volt, helye lehetett volna a közös piacba, de elvi politikai alapon lévén, hogy mégiscsak egy diktatúra volt, nem fogadták el az ismétlődő spanyol érdeklődéseket, hogy taggá lehetnek-e. Sőt, amikor Ausztriában 2000-ben olyan kormány alakult, ahol a Szabadságpárt akkori vezetője, Haider, ismert módon náci szimpatizásnak is volt tekinthető, elismerő nyilatkozatokat tett a náci múlt kapcsán, akkor az akkori tagországok látványosan elhatároltak az akkori osztrák kormánytól. Tehát egyáltalán nem csak Kelet-Európára kihelyezett boszorkány üldözés, ez a reflex benne volt. De tény, hogy nagyon nehéz leírni. Két fogódzó van igazából. Az egyik, hogy a Lisszaboni szerződés óta az alapszerződésnek része az úgynevezett alapvető jogok európai chartája, ami 53 pontban már próbálja pontosítani, hogy mi minden területen tud megjelölni közös értéknek tekintett hatalomgyakorlási, emberi jogi és más hasonló közös elveket. A másik pedig, hogy mivel az Európai Unió tagja az Európa Tanácsnak, és elfogadja az ottani konvenciókat, például az emberi konvenciót, az abban leírtakat tekinti sok esetben viszonyítási alapnak, vagy legalábbis referenciának, ezért is van, hogy például az Európa Tanács Velence Bizottsága kérdéses jogállamisági ügyekben elő tud lépni tanácsadó testületét.
Ezeknek az európai parlamenti vizsgálatoknak, jelentéseknek van-e bármifajta relevanciájuk? Ugye több stáción kell ennek átesnie, míg a végén a gyakorlatban vagy alkalmazzák-e, vagy nem, de maga az, hogy napirenden van egy ország az európai parlamentben ezen a szinten, ez gondot okoz-e akár politikailag, akár gazdaságilag, akár más szempontból?
Nyilván lesznek rezonanciái. ugyanakkor a gyakorlati jelentőséget pillanatnyilag nincs. Ezeket a határozatokat maga a parlamenti dokumentum is úgy rögzíti, hogy jogilag nem kötelező vélemények. Itt a végső fázist kell először nézni, hogy látsuk a funkcióját, ahogy mondtuk. Ma már szerződésben biztosított jog úgy a bizottságnak, mint például a parlamentnek, hogy formálisan kezdeményezhessen egy eljárás. Ehhez neki el kell fogadni egy nagy többsége, úgynevezett minősített többsége, jelenlevő 2/3 összes képviselő 51%-a által megszavazva egy kezdeményezést az országok tanácsa felé. Az, hogy ő ezt a határozatot adhok döntés alapján egyszer beterjeszti a plenáris elé, és úgy szavaztatja meg, hogy elhúzza egy évre, mint az Magyarország ügye kapcsán történik, és minden pontosabb szakbizottsággal véleményezteti, kijelöl egy jelentéstevő fő szakbizottságot, az alapemberi jogi, állampolgári jogi szakbizottság, amelyik az egészet keretbe foglalja részt, majd tesz egy ajánlást a plenárisnak, hogy ezt több fordulóban rendszeresen megvitatják, hogy erről sajtóértekezetek vannak, hogy ez a sajtóban napi renden van. Ez valahol egy médiacirkusz, és most ez nem Magyarország miatt médiacirkusz, hanem önmaguk miatt, de ezt minden törvényhozás így csinálja, mert egyszerűen mutatnak a legmaguk.
De azért ilyen esetben azért romlik rendesen egy ország megítélését, hogyha már példaként hoztad a Haider-féle Purpallét Ausztriában, akkor az is rendesen lenyomta Ausztria akkori renoméját még majdnem 20 évvel ezelőtt.
Természetesen, ha valami bekerül a médiatérbe, akkor annak megvannak a maga közvetett és közvetlen hatásai, akár a politikai megítéltség, akár a politikai megítéltségből adódóan, aztán a gazdasági kereskedelmi megítéltségre is. Ezt kétségtelenül nem lehet kizárni, de még egyszer mondom, ha valaki tudja a tényleges értékét és olvasatát a történetnek, akkor egyfelől nekik ehhez joguk van. Az Európai Parlament szemben az Európai Bizottsággal nem egy nemzetek feletti tisztán technokrata testület, hanem éppen ellenkezőleg egy tisztán politikai szerveződés, ahonnan Európa minden országából a politikai pártok bejönnek, és politikai vitákat folytatnak.
Hát csak ilyenkor egy laikus hallgató azt kérdezi, hogy de hát miért nem a minket érintő fontos döntésekkel foglalkoznak, hogy az ingyenes wifi hozzáférést, vagy az utazásokat könnyíteni, vagy sok olyan esetet tudnánk mondani, amiről egyébként döntött az Európai Parlament. Tehát miért ilyen kvázi elvont ügyekkel foglalkoznak, ha egyáltalán elvontnak lehet ezt tekinteni, amikor jogállami kritériumok vagy gondok vetődnek fel, vélt jogállami kritikák vetődnek fel.
A válasz ilyenkor a részükről az, hogy egyrészt ezekről az említett fontos ügyekkel is foglalkoznak, mint ahogy a kérdésben is aztán megállapítottuk. Tehát alapvetően persze az Európai Parlament a munkának nagy részét jogalkotással, európai piac szabályozással és működési környezet szabályozással tölti, és azokban ezek mind sorra kerülnek. Másrészt egy jelentős hányad az európai képviselőknek úgy érzi, hogy ezek a jogállamisági pontok is fontosak, legalább annyira fontosak, mint hogy van-e wifi vagy nincs, mert hatással van például, hogyha a hatalmi ágok szétválasztása mondjuk Lengyelország esetében egyesek szemében megkérdőjeleződik, az ottani jogtisztaság, jogbiztonság jelenlegi európai értékek szerinti tulajdonképpen piacműködtetés is, hiszen a jogi környezet változása, netán torzulása az európai értelembe vett egységes piac működés való eltérést is eredményezheti teoretikusan, és ilyenkor igenis közösséget, közügyet, jelen esetben a 28-ak együttélési formáját érinthető következményei is vannak a dolognak, és akkor nekik viszont lépni kell. Még egyszer mondom, ez annak a körnek a véleménye, aki ez szerint jár el, és ez mint látszik egyelőre elég jelentős számot tesz ki például az Európai Parlament.
Valós politikai vagy gazdasági következményei lehetnek-e ilyen jelentéseknek?
Hát ha elfogadják őket, és megtörténik a kezdeményezés, akkor elvben igen. De itt megint azon is múlik, hogy majd annak idején, ha erre egyáltalán sor kerül, és Magyarország kapcsán is folyamatosan egy ilyen eljárás, azt viszont a bizottság kezdeményezte, nem a parlament, bár a parlament erőteljesen támogatja, hogy ott a politikai nyilatkozatok környezete mennyiben azonosul ezzel a kezdeményezéssel, mennyire alakul ki egy dominánsan európai politikai többségi véleménnyel megtámogatott negatív kép az adott országról, és azt ő pedig egy ellen kommunikációval mennyire tudja száfolni, visszaszorítani. Ha ez a negatív kép egy európai szinten elfogadott politikai véleményé rögzül, akkor az egyértelműen negatív hatással tud lenni a későbbiekben, például a gazdaságban.
Egy évvel az Európai európai parlamenti választás előtt, amikor sok esetben a Fideszt is magában foglaló Európai Néppárt összezár, illetve neki is végső soron indoka az, hogy jól szerepeljen az egyik tagpártja a 2019 májusában esedékes voksoláson, illetve a kelet-európaiak, a közép-európaiak, a V4-ek összetártása, összezárása szerinted mennyire adhat zöld utat, vagy éppen pirosat ezeknek a kezdeményezéseknek, vagy pontosabban a mostani konkrétnak?
A mostani konkrétnak a jelenlegi matematika szerint nem túl jó az esélye arra, hogy átmenjen szeptemberben. Itt azért látni kell azt, hogy szeptemberben lesz az Európai Parlament plenáris szavazása a határozati javaslatról. Itt azért látni kell azt, hogy a frakciók másképp működnek az Európai Parlamentben, mint mondjuk Magyarországon, ahol a Fidesznek úgy van kétharmaza, hogy darabra pontosan annyi képviselője van, amennyi a kétharmadhoz kell, és értelemszerűen minden párt a Fidesz is elérte, minden képviselőt elvárja, hogy betartsa a frakció fegyelmet. Az Európai Parlamentben, ahol tagországokból érkező képviselők vannak, ez nem várható el, és épp ezért általában 60-70%-os az együtt szavazás egy-egy frakciónál. Ettől függetlenül, még hogyha csak 70%-ban szavaz együtt a néppárt, akkor is mindaddig, ameddig a néppárt, mint frakció együttesen kész fellépni a Fidesz paktárs és általában a magyar politika védelmében egy hetedik cikket kezdeményező balliberális zöld felvetéssel szemben, addig valószínűleg nincs matematikai esélye, ezt a kétharmados többséget ez a kezdeményezés megkapja.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. Ezzel véget is ért a brüsszeli hét. Új adással jövő héten jelentkezünk. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Németh Zoltán. Viszont hallásra!